szilveszter esti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a Te létedben nincsenek tegnapok, holnapok, Te örökkévaló vagy, örökkévalóan ugyanaz, változatlan Isten. Köszönjük Te néked, hogy mi, akik az idő fogjai vagyunk, hozzád fordulhatunk most az örökkévalóhoz, ennek az évnek a végén. Köszönjük néked, hogy Te voltál, aki eddig is hordoztál bennünket, és hiszük, hogy jövőre is Te leszel az, aki tovább viszel bennünket. Köszönjük néked most minden ajándékodat, és köszönjük, hogy oda bízhatjuk a holnapunkat is egészen a Te kezedre. Dicsőítünk téged azért, mert az elmúlt évben is újra és újra Te drága fiadat dicsőítetted meg előttünk. Szükségünk van erre, Urunk, és kérjük, hogy ma este is ő hadd magasodjon elénk, és hadd érezzünk igazi hálát, örömöt a szívünkben, ami Krisztusunk iránt, ami megváltónk iránt, ami üdvözítünk iránt. Kérünk, hogy Szent Lelked szólítson meg bennünket ma este is, úgy, hogy egész évben szólongattál, tanítgattál minket, bátorítgattad az életünket, lelkünket, szívünket, vigasztaltad. Kérünk, hogy most is Te szólalj meg Szent ígéden keresztül, és add, hogy az személyes legyen ezen az estén is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 111. Zsoltárt olvasom. A 111. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei. Kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké, cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség, igazság. Minden ő törvénye tökéletes, megingathatatlanok, örökké és mindvégig, hűségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, és annak dicsérete megmarad mindvégig. Kedves testvéreim, eljött ennek az évnek is az utolsó gyülekezeti alkalma. Hálával tekintünk vissza gyülekezetünk 97. esztendejére. Feltartóztathatatlanul öregszünk. Nem csak mi, a gyülekezet is. Hadd szóljon ma és holnap egy-egy zsoltár hozzánk. Egy óévi és egy újévi zsoltár. Az óévit felolvastam az előbb. Ez egy igen ünnepélyes hangvételű és egyébként művészi zsoltár is. Félsorai a héber ABC egy-egy betűjével kezdődnek, tehát ez is egy ilyen alfabetikus zsoltár. Nézzük először is, hogy milyen felszólítást kapunk mindjárt az elején. Itt az óév végén és új év küszöbén ez a zsoltár egy szóval kezdődik és szólít meg minket, ez így hangzik ez az egy szó, hogy halleluja. Halleluja. Ez azt jelenti szó szerinti fordítás szerint, hogy dicsérjétek az Urat. A hallel szóból és a jah szóból van összerakva ez a szó. Dicsérjétek az Urat. Jelenti, hogy hódoljatok előtte. Adjatok hálát neki. Örömmel magasztaljátok az ő nevét. Dicsőítsétek őt. Ez egy nagyon komoly felszólítás, ami az Isten népének szólt és szól. de ahogy a népnek, úgy az egyéneknek is. És ha látjuk ezt, akkor azért elgondolkozunk, hogy mégis ki az, aki felszólítja a népet, meg az egyént is, arra, hogy dicsérje és magasztalja nagy örömmel az Urat. Nem találunk emberi szerzőt a Zsoltár feliratában, nem olvassuk, hogy Dávidé, vagy Salamoné, vagy más valakié, de mi tudjuk, hogy kié, az Isten lelkéjé. Hiszen Dávid mondta, aki sok Zsoltárt írt, hogy az Úr lelke szólott én bennem. Hát az Úr lelke mondja nekünk ezt ma este is, hogy dicsérjétek az Urat. Ő szólít bennünket ezen a szilveszteren. Ilyen értelemben ez egy mennyei felhívás, nem egy emberi felhívás, nem én mondom nektek. Bár próbálom tolmácsolni, de az én szavam fülig, ha érhet, szívig nem mehet. Az Úr lelkének a szava mehet a szívünkig. És ő tudja szívünkbe adni azt az új éneket, amire felhív, az Úr dicséretét. Tehát ma este közösségünket is, meg bennünket egyénenként is, akik itt ülünk, engem magamat is beleértve, felszólít az Úr lelke arra, hogy magasztaljuk az Istent, helyezzük őt a piedesztára, önmagunk helyett, őt állítsunk a szívünknek és a közösségünknek a középpontjába, önmagunk helyett. Tehát halleluja! Halleluja! És halleluja! Nézzétek, hogy másodszorra, hogy hogyan is válaszol erre a Zsoltár írója? Hát azonnali reakciót ad a Zsoltár írója. Dicsérjétek az Urat, mondja. Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Azonnal egy jó választ ad erre a felszólításra. Látszik, hogy az Úr lelke munkálkodott benne. Jó választ adott. Dicsérjétek az Urat. Halleluja! Dicsérem az Urat. Rögtön rávágja. Mit is vághatnék rá, hanem az Úr lelke dolgozik bennem. Nem is akárhogyan kezdi dicsérni az Urat a Zsoltár számunkra ismeretlen írója, így akár mi is írhattuk volna ezt a Zsoltárt. Mi válaszunk is lehet, szóval magunkat is behelyettesíthetjük oda, de hogyan? Hogyan? Teljes szívemből mondja. Teljes szívemből. Emlékeztek a zsidó embereknek a hitvallására, az 5 Mózes 6-ban olvassuk ezt, hogy halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyedüli Úr. Szeresd azért az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És itt is erre rezonál, teljes szívemből dicsérem az Urat. Teljes szívemből, az egészen azt jelenti a szívemnek a legmélyéből, azt is jelenti a szívemnek a teljességéből, a szívünk magába hordozza az eszünket, az akaratunkat, az érzelmeinket, mindent. Egész valóm magasztalja az Urat, egész valóm dicsőíti az Urat, és ilyen mélységből, mint a nagy és tiszta források feltörnek a mélységből, ilyen nagy a léleknek, az emberi léleknek a mélységéből és teljességéből fakadóan mondja, dicsérem az Urat teljes szívemből. Nem csak a számmal, nem csak fél szívvel, hanem teljesen odaadva, beleadva ebbe magamat. Nyilvánvalóan tudja ez az ember, aki ezt mondta, hogy óriási annak a veszélye, hogy az ember az Urat nem úgy dicsőíti, hogy teljes szívéből van, van, aki csak úgy formalitásnak tekinti, hogy elénekelgeti az énekeket, elmondja az imádságot, de nem érzi, hogy ez olyan fontos lenne igazából. Szívtelenül is lehet mondani ezt a halleluja szót. Formálisan, ridegen. Lehet, Luther azt mondja egyenesen, hogy lehet úgy is kimondani ezt a szót, hogy halleluja, hogy közben a szívünkben azt mondjuk, nincs Isten. Idáig is el tudunk menni. De nekünk a Szentlélek azt munkálja a szívünkbe ma este is, hogy ennek az évnek a végén teljes szívünkből törjön elő, és az Úr látja és hallja a mi szíveinket, most is, amikor ti nem beszélhettek velem, hozzábeszélhettek. Dicsérem az Urat. És hol dicséri az Urat ez az ember? Nem csak mondja teljes szívemből, hanem magasztallak téged az igazak körében, a gyülekezeti közösségben. Nem a hitetlenek társaságába teszem ezt, hogy magasztallak. Persze ott is magasztalhatja, de most nem ott magasztalja, hanem az Isten tisztelet keretében, amikor együtt van a többi hívővel, és amikor mint egy velük együtt rezdül az ő szíve is, és azok szíve az övével együtt, nem valami magányos cellában dicsérem az Urat, egymagam, valahol valami zugolyba elbújva, bár ott is lehet, hanem most itt azt mondja, a szívem teljességéből együtt a tesókkal, együtt a testvérekkel. Dicsőítem az Urat, az Isten tiszteleti közösségbe. A Szentlélek az testvérek, aki ismétlem, adja nekünk ezt a felszólítást, de ő az, aki bennünk elvégzi azt, hogy teljes szívünkből törjön ki. Ez a dicsérlek téged, Uram. És ne csak az egyes kis áhítatunkban, amikor magunkba vagyunk az Úrral, hanem itt is, most is kitörjön a szívünkből. És egyesítsen bennünket az Úr szemei előtt, az Úr színe előtt ez a magasztalás. De kicsit megint tovább kell lépjek, és megvizsgálhatjuk azt is, hogy mégis mi az oka ennek a dicsőítésnek? Miért dicséri az Urat ez az ember? Hát azért is, mert a Szentlélek erre indítja, de mást is felfedezhetünk ebbe a Zsoltárba. Tudnélik, azt fedezzük fel, hogy az Úr nagy tetteit, amiket a történelemben véghez vitt, az ő nagy történelem formáló tetteit, amiket Izraelnek az életébe véghez vitt, ezekre tekintettel dicséri az Urat. Dicsérhetné az Urat azért is, amit az Úr mondott hosszú idők alatt. De itt nem azért mondja, amit mondtál, hanem amit csináltál a történelem színpadán. Azért dicsérlek téged, amiket csináltál. Isten tetteit kezdi el emlegetni. Először úgy általában, vannak dolgok, amiket úgy általában mond az Isten tetteiről, és van egy pár konkrét isteni cselekedet, amit fölemlít, fölemleget a Zsoltáríró. Még mielőtt ebbe belecsapnánk, testvérek, hogy ezt röviden megnézzük, általában tudatosítsuk azt magunkba, hogy itt a cselekvő Istenről beszél. Isten cselekvő Isten. Ő a történelemben csinál valamit. Ő a Deus Actuosus, a tevékeny, az aktív, a cselekvő Isten. Beszél is, de cselekszik is. És a tettei és a szavai tökéletes összhangban vannak egyébként egymással. Ugyanaz a héber szó fejezi ki a tetteit is, meg a szavait is. Isten tehát nem egy passzív lény valahol a világűr valamelyik zugolyájában, nem valami szúnyókáló öreg bácsi, aki nagy ritkán megmozdítja a kis ujját, hanem szüntelen aktivitás jellemzi, ahogy a Jelenések könyvében is olvassuk Isten trónjának a leírását, hogy szüntelen mennydörgések és villámlások hagyják el, vagyis egy állandó, szüntelen mozgás van, ő proaktív, hatalmasan, kegyelmesen, hűségesen cselekszi azt, ami a népének a javát, az örömét és az érdekét szolgálja. És általában ennek a cselekvő Istennek minden tettén, minden egyes tettén, bármit csinál, átragyog az ő dicsősége. Átragyog az ő tettein az ő dicsősége, királyi dicsősége. Ezeket a tetteket, ahogy említettem, általában jellemzi ez a Zsoltár a második, harmadik versben és a hatodik, nyolcadik versbe. Például ilyeneket mond, hogy a te tetteid úgy általában nagyok, vagyis lenyűgözőek, lenyűgözően csodálatosak a tetteid, káprázatosak. Mégpedig annyira, hogy gyönyörködni lehet bennük, mondja. Gyönyörködik benne valaki. Ő is biztosan a Zsoltáríró. Gyönyörködni lehet ezekbe a káprázatos cselekedetekbe. És aki gyönyörködik, az egy olyan ember, aki örvend ezeknek a cselekedeteknek. Örvendezik ezeknek a cselekedeteknek. Ez a zsidóknak egyébként a jó időkbe, a szép időkbe, az Isten tiszteletüknek egy tipikus ismérve. Tudnélik, hogy örömmel emlegetik az Úr nagy tetteit. Örömmel. Azt mondja, hogy nem csak nagyok a te tetteid, nem csak, hogy káprázatosok, amikben gyönyörködni lehet, és az ember szíve elkezd örülni és virulni, és csak még inkább akar ezekkel foglalkozni, hanem ezeket áthatja az isteni dicsőség és méltóság. igazságosság sugárzik rajtuk keresztül. Egyszerűen testvérek, több mint 10 jelzővel, nem akarok mindegyikbe itt belekapni, nézzétek meg a Zsoltárt, olvassátok el alaposan, és észreveszitek, hogy ezek a tettek megingathatatlanok, változhatatlanok, hűségből, egyenességből erednek, tökéletes cselekedetek. Úgy általában mondja, Istennek minden tettére, és egy pillanatra itt megálltam gondolkozásomba, hiszen Isten cselekszik nem csak Izrael történetében, hanem a mi életünkben is cselekszik, nem? Hát cselekszik az én életemben, a ti egyéni életetekben, a családjaink életében, a gyerekeink, az unokáink életében, cselekszik a gyülekezetünk életében, cselekszik a környezetünkben, ahol mozgunk, ahol dolgozunk, ahol tanulunk, cselekszik az Úr a népünk életében is. Még ha nem is látjuk, a hit szemei mégis látják ezeket, hogy az, hogy nekünk nem kell rettegni, hogy ki fogja magát fölrobbantani a következő kanyarba, vagy nem kell háborúba menni, azért mégiscsak valami isteni áldás. És nem valami, nem pusztán valami emberi ügyes politizálás eredménye. És az Úrnak a mi életünkben is véghez vitt, vagy a környezetünkben, gyülekezetben, országunkban is végbe vitt nagy tetteit is jellemezhetjük ugyanezekkel a jelzőkkel, amiket itt felsorol a Zsoltáros. De van néhány tett, ahogy említettem, amiket konkrétan megemlít, amik mint egy ilyen példaszerűen bizonyítják azt, hogy az Úr tettei valóban olyanok, ahogy jellemezte őket. Például kiemeli az Úr tettei közül, hogy az Úr csodálatosan táplálta a népét a pusztába. Visszautal ugye Mózes történetére, amikor kapták a mannát, meg fűrjeket, meg egy vizet, táplálta az Úr az ő népét a pusztai vándorlás során. Milyen nagy cselekedet volt ez, nem engedt őket elveszni. Aztán mondja azt is, hogy nekik adta az ígéret földjét, amit pogányok laktak. Így adott a népének életteret, lehetőséget arra, hogy valahol kibontakozzon az élet. És ahol egyébként mellékesen ugye az üc történet legfontosabb eseményei majd lezajlódhatnak. Például Jézusnak a születése, halála, feltámadása, megdicsőülése, a megváltás tere. Aztán azt is mondja harmadszor, hogy tökéletes törvényt adott nekik a Sion hegyén. Egy törvényt, az életnek, a hétköznapi életnek, meg az Isten tiszteleti életnek a normáját szabta meg nekik Isten. Tökéletes törvényt, múlhatatlan törvényt adott nekik. Aztán fölemlíti azt, ami ehhez kapcsolódik, hogy Isten szövetséget kötött velük, örök szövetséget kötött velük, amihez hűséges volt minden hűtlenségük ellenére. És megemlíti azt is, hogy megszabadította a népét a rabságból, váltságot küldött a népének. Ez mint egy kiemelkedik egyébként Istennek az összes tettei közül. Ez a megváltás. A megváltás szó a Bibliában, tudjátok, hogy azt jelenti, hogy valakit egy ilyen kilátástalan helyzetből kihúzni, kimenteni. Egy olyan helyzetből, amiben nem talál emberi megoldást, de onnan kiemeli, és egy új kezdést, vagy életfolytatást biztosít az Isten az embernek. Erről nagyon sokat lehetne itt beszélni, mert a Biblia tulajdonképpen ennek a megváltásnak a története. A Biblia az nem olyan, mint valami tanácsadó rovat az újság utolsó oldalán, hanem inkább olyan, mint az újságnak a címlapja, ami fennen hirdeti, hogy Isten a szabadító. Isten a szabadító. Ez a legnagyobb tette, amit Krisztus által végzett el az ő népe érdekébe. Ezt még talán a Zsoltár írója csak így messziről látta, de mi már közelebbről láthatjuk, mert keresztjének lehetünk. Szóval ezek olyan tettek, amiket Isten a történelem színpadán vitt véghez, mondja a Zsoltáros, és ezek csodálatos cselekedetek. Ezeken átsugárzik Istennek a dicsősége. És nagyon érdekes az, hogy a Zsoltáros, amikor erről elmélkedik itt a Zsoltárban, akkor fölidézi azt, hogy Isten volt az, aki ezeknek az ő tetteinek emlékezetet szerzett. Emlékezetet szerzett. A 4. versben olvassuk, hogy Isten az ő cselekedeteinek emlékezetet szerzett. Hát ezeknek a cselekedeteknek érdemes emlékezetet szerezni, vagyis emlékművet állítani. Ezeknek érdemes. Nem úgy, mint a mi cselekedeteinek, azoknak nem érdemes. Az ő tetteinek, amelyek káprázatosak, amelyek tiszta szeretetet, hatalmat, erőt, fenséget, szentséget sugár, azoknak lehet emlékezetet szerezni. És Isten emlékezetet szerzett. Hogyan? Például úgy, hogy megíratta könyvbe, nem? Mózesnek mondta, hogy írd le könyvbe, amiket átéltetek. Mózes meg leírta, innen tudjuk mi is, hogy mit cselekedett az Isten. De vannak más egyéb ilyen, van, amikor Isten azt mondta Józsuénak, amikor bementek az ígéret földjére, amikor átmentek a Jordánon, akkor megmutatom neked, hogy, illetve állt rajtad, hogy én veled vagyok ugyanúgy, mint Mózessel. És emlékeztek, hogy a Jordán ketté szakadt, és a zsidók átmentek a ketté szakadt Jordánon, ugyanúgy, mint annó 40 évvel azelőtt a Vörös-tengeren. Mózes vezetésé. Most Józsué vezetésé. És akkor lényeg, hogy Isten azt mondja Józsuénak, hogy a folyó közepéből szedjetek föl 12 követ, és majd tegyétek le valahol emlékkövekként. És amikor megkérdezik majd a gyerekeitek, hogy mik ezek a kövek, akkor mondjátok, hogy ezek az arra emlékeztetnek minket, amikor az Úr behozott ide erre a földre. Tegyetek majd akkor bizonyságot róla. Ezek emlékkövek. Van olyan is a Bibliában, amikor Isten nem embereknek parancsolja, hogy szerezzenek emléket az ő tetteinek, hanem ő maga Noé özönvize után fölteszi a szivárványt. Ez is mindig emlékeztet minket az Isten nagy tetteiről, hogy volt egy ember, akit kimentett a bárka által, a családjával együtt, és az ember jelképezi a Jézus Krisztusban hívő embereket, mert a bárka meg magát Jézust jelképezi. A szivárvány is emlékeztető jel. És máshogy is emlékezetet szerzett Isten, mert adta például az ünnepeket a zsidóknak. Az zsidó embereknek az összes ünnep, amit Isten rendelte, nem ők találták ki, páskát kéne ünnepelni. Azt Isten mondta nekik, hogy mit kell ünnepelni. Az összes ünnep, a zsidók összes ünnepe, az mind Isten történelmi cselekedeteire emlékező ünnep. Mindig erre emlékeznek. A páskára, a kivonulásra, a pusztai vándorlásra, és így tovább. És ezeket nagy örömmel idézgették föl, lombsátrak ünnepét emlékeztek, hogy lombokból ácsoltak maguknak, vagy készítettek valami kis sátrat, oda bújtak be, hogy emlékezzenek arra, amikor a pusztába vándoroltak ideiglenes lakhelyeken. Átélték szinte újra meg újra Istennek a hatalmas és kegyelmes és szeretetteljes tetteit ezeken az ünnepeken. Körülbelül ugyanúgy, ahogy mi is ezt tesszük. Nem? Húsvét, karácsony, nagypéntek. Hát nem az Úr nagy tetteire emlékezünk, mi is. A történelem formáló nagy tettekre. És nagyon érdekes egyébként, mondok még egy emlékeztetőjelet, az úrvacsorát. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úr emlékezetet szerzett a Golgotának, a megváltásnak, a megváltónak. Hogy mindig is gondoljunk arra, hogy kik vagyunk mi, és hogyan üdvözülhetünk. Hogy csak Krisztus által. És lehet, hogy valakinek ezek a dolgok nem jelentenek olyan túl sokat, de aki igazán hívő ember, az állandóan úgy van, mint itt a zsoltárírő, hogy örömünket lejjük ebbe az emlékezésbe. Kívánatosak az Úr tettei mindazoknak, akik örömüket lelik abban. Minket nem untat ez. Én is csodálkozom, hogy nem unom meg, pedig már mióta beszélek ezekről a dolgokról, nem? Krisztusról beszélek már, vagy nem tudom hány éve. És szinte mindig ugyanazt kell elmondani valahogy máshoz egy kicsit. Testélet, hogy meghalt, hogy bűnélet, hogy átokká lett értünk, hogy így érdemelte ki nekünk a kegyelmet. Hogy feltámadt a halálból, legyőzte a halált, üres a sír, hogy fölment a mennybe, hogy azt ígérte, hogy még lesz neki majd egy nagy történelmi tette, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat. És a benne bízókat üdvözíti az el, akik nem bíznak benne, azokat meg az örök kárhozatra veti. Hát ezeket a dolgokat mondom, ti meg hallgatjátok. Ha unjátok, menjetek haza. De nem mentetek haza. Meggyőződésem, hogy azért, mert ti is gyönyörködtök az Úr tetteibe. Remélem, nem bennem gyönyörködtök, mert bennem semmi gyönyörködni való nincs, de az Úrba van. Az Úr tetteibe van. És milyen csodálatos ez, testvérek. Hogy lehet ez? Gondolkozzatok ezen. Hogy lehet, hogy én nem unom meg ezt a témát? hogy állandóan újra előveszem, hogy gondolkozok rajta, hogy imádkozok fölötte, hogy hallani akarom újra, hogy valaki elmondja, hogy Isten mennyire szeret engem, hogy a fiát adta értem. Hogy el ne veszek, hanem örök élete legyen. Mit tett értem Jézus? Állandóan ezt akarom hallgatni. Ha elmegyek egy templomba, és nem hallom, akkor hiányzik. Miért nem beszél a pap erről? Miért nem mondja? Miért beszél össze-vissza mindenről? Hiányzik. Pedig ezerszer hallottam. De jó, hogy az Úr emlékezetet szerzett az ő nagy tetteinek, hogy olvassuk ebbe a Zsoltárba. És hogyan fejeződik be ez a Zsoltár? Csodálatos ennek a Zsoltárnak a záró verse, mert azt mondja itt nekünk, amit bölcs Salamon szokott mondani, emlékeztek erre, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Tehát a bölcsesség azzal kezdődik, hogy ezt az Istent, akinek úgy általában a tettei bámulatosak, és jó velük foglalkozni, aki még ráadásul konkrétan ezt csinálta, hogy ezt az Istent elkezditek félni. Elkezditek a Isten félelem, azt tudjátok, ez a furcsa, talán szokatlannak mondható viszonyulás Istenhez, ami egyszerre egy távolságot tart, és ugyanakkor mégis közelségbe van Istennel. Tehát egy ilyen különös, benne van az Isten félelemben az, hogy szeretem az Urat, ragaszkodok hozzá, hittel, bizalommal vagyok iránta, de ugyanakkor ott van benne, hogy félek is tőle. Mert olyan szent, olyan igaz, olyan igazságos, hogy nem is, hogy csak félek, hanem mérhetetlen tisztelettől tel iránta. Mérhetetlen tisztelet, ez az Isten iránti tiszteletadás, mérhetetlen nagyságának megfelelő tiszteletadás, mély alázatosság, ugyanakkor ez a mély bizalom, szeretet Isten iránt, aki megváltott engem, ez összefonódik valahogy az Isten félelembe. Érdekes, hogy itt az egész Ószövetségben egyébként nem azt mondja, hogy az Isten hite, hanem Isten félelme. Az újszövetségi fülünknek inkább ezt a hitet szeretnénk, hogy miért nem azt mondja, hogy higgy az Úrba, hanem féld az Istent az Ószövetségbe. Ez a domináns. Féljed az Urat. Szeresd őt, és ugyanakkor mérhetetlen alázattal viszonyuljál őhozzá is a tetteihez és a dolgaihoz. Mert messze túl van a te teremtményi viszonylataidon. Ő fölötte áll mindennek, mint a teremtő. Ez minek a kezdete? Minek a forrása? Az Isten félelem a bölcsességé. A bölcsességnek a forrása. Ez a bölcsesség forrása. A bölcsesség az, ami kell ahhoz, hogy Isten dicsérő életet tudjunk élni a Földön. Magunknak se ártsunk, meg a többi embernek se ártsunk. Ehhez jó döntések kellenek, jó belátás kell, ahogy mondja itt a Zsoltár. Be kell látni, hogy mi jó, mi nem jó, mihez ragaszkodjunk, mi nem olyan fontos. Nagyon fontos dolog ez, nem akarok ebben most megint belemélyülni. De a bölcsesség azzal kezdődik, hogy Istent az ő neki kijáró tiszteletben, bizalomban, szeretetben részesítem. És úgy veszem az ő igéit is, és engedem, hogy az bennem dolgozzon, és engem bölcsé tegyen az útra, amelyen járnom kell, az életre, ami Istennek tetszik. És azt mondja végül, itt a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és jó belátása van mindenak, aki ezt gyakorolja, és az ilyen ember dicsérete megmarad mindvégig. Az ilyen ember dicsérete az Úrtól van, és az Úr örökké dicsérni fogja az ilyen embert, aki féli őt, és aki az ő bölcsessége szerint, ahhoz idomulva próbálja élni az életét. Az ilyen embert megdicséri az Úr. Érdekes, hogy ez a Zsoltár, mivel kezdődik, dicsérjétek az Urat, és a végén azzal fejeződik, hogy aki dicséri az Urat az ő tetteiért, és jár az ő útjain, azt megdicséri az Úr. Emlékeztek, hogy amikor jönnek a Jézus példázatába a különböző szolgák az Úr elé, akkor és dicséri az Úr ezt vagy azt. Megdicséri az Úr. Megdicsérte az Úr a hamis sáfárt is. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt. De a szolgáit is megdicsérte. Jól van, hát volt ennyi talentumod, ennyit retettél szert. megdicséri az Úr testvérek az ő munkáját bennünk, ahogy Augustinus mondta, mert ő végez el mindent, amit mi elvégezhetünk, aztán mégis minket dicsér meg az Úr, de mi meg dicsérjük őt. Most itt vagyunk ennek az évnek a végén. Gondoltam, hogy ezt a Zsoltárt ide elétek hozom, hogy legyen a szívünkben egy nagy halleluja. Teljes szívünkből törjön ki, és ha emlékezünk az Úr tetteire, akkor emlékezzünk, úgy általában is emlékezzünk kifejezetten az ő üdvtörténeti cselekedeteire, amiket Izrael életébe vagy Jézus Krisztus által cselekedett, és amit ledokumentált nekünk itt, emlékezzünk ezekre. De emlékezhetünk azokra a szubjektív életünkbe, családi körünkbe véghez vitt jó tetteire is, amiket az elmúlt évben megtapasztaltunk. És ezekért is dicsőíthetjük az Urat. És ha ezt tesszük, jól tesszük. Mert ez az Isten félelemnek a megnyilvánulása, ami a bölcsesség forrása, ami meg kiváltja Isten dicséretét, vagyis hogy megáld bennünket a következőkbe is. Hát, halleluja! Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy szent lelked által ihletted ezt a Zsoltárt is. Köszönjük néked, hogy felszólítasz minket által a te magasztalásodra ezen az estén is. Személyenként is felszólítasz, közösségként is felszólítasz bennünket. Segíts, hogy fölfakadjon a szívünk mélyéről ez a téged dicsérlek, Uram. És köszönjük néked, hogy ebbe a Zsoltárba elmondod azt is, hogy miért dicsérhetünk téged. A te tetteid csodálatosak, amiket a régi időkben vittél véghez, és amiket ledokumentáltál, amiknek emlékezetet szereztél. Mi különösképpen is köszönjük mindazokat, amit Izrael életébe cselekedtél, de amiket a mi Urunk Jézus Krisztus által cselekedtél, azokat meg még inkább. Hiszen ő nélküle nem lenne megváltás, nem lehetne számunkra bűnbocsánat, megigazulás, üdvösség, nem lehetne számunkra jó reménység az örök életünk felől. Köszönjük mindazt, amit benne és általa cselekedtél a te népedért. Köszönjük néked, hogy hűnek bizonyultál, igaznak bizonyultál, szeretetteljesnek, kegyelemteljesnek, hatalmasnak bizonyultál minden cselekedetedben. Minden tetteden valljuk ma is, hogy átsüt, átragyog a te végtelen dicsőséged. Köszönjük, hogy imádhatunk téged. Segíts bennünket, hogy valódi istenfélelem költözön a szívünkbe, hogy szeressünk is, de mérhetetlenül tiszteljünk is. Tiszteljük a neved, az igéd, a műveid, téged magad. Köszönjük néked, hogy ezt az istenfélelmet táplálod bennünk, és erősíted itt a gyülekezetben is. Kérünk, hadd maradjon így ez a jövő évben is. Imádkozunk hozzád azért, hogy így taníts bennünket a te igéd által igazi bölcsességre, a hozzád igazodás bölcsességére, a te igédhez, akaratodhoz igazodás bölcsességére, hétköznapi életünk minden kis ficakjában. És köszönjük néked, hogy te dicsérsz meg minket. Valljuk, hogy nincs bennünk semmi dicsérni való, Úrunk. Amit te megdicsérhetsz bennünk, az mind tőled van. Tőlünk nem telik semmi. De köszönjük, hogy mégis megdicsérsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy ez a dicséreted is megmaradhasson rajtunk mindvégig, és majd a mennyben is megdicsérhessél bennünket. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Köszönjük néked, hogy téged magasztalva hagyhatjuk magunk mögött ezt az évet, és léphetünk át az új esztendőbe. Légy áldott mindenért. Halleluja! Halleluja, halleluja. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap is Isten tiszteletünk lesz, új év Isten tisztelet, ugyancsak délután 4 órakor szeretettel hívunk és várunk benneteket. Most hálát adva az elmúlt évért, kívánok nektek magam és családom nevébe is áldott új esztendőt, ha hónap nem találkoznánk, de azért remélem, hogy találkozunk. De ha nem találkoznánk, akkor áldott boldog új évet kívánok kedves minnyájatoknak.